A Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének vezetője, a Bécsi Egyetem magántanára. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja. Kutatási területe a kelet-közép-európai országok vallási és egyházi változásai, valamint az új vallási jelenségek és közösségek. Megkérném Máté Tóth András urat, hogy tartsa meg az előadását.
Haribol, Shalom, Laudetur Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, Szelem, jó napot kívánok! A vallások egymás mellett élnek látszólag. Valójában a vallások egymást átszőve élnek. Arról szeretném meggyőzni önöket ebben az előadásban, hogy a gondolkodásukat cseréljék le. Az exkluzív, egymástól különálló, egymásnak uszuló, egymásnak feszülő vallási hagyományok külön-külön vizsgálata helyett a vallási sokféleség, a vallási pluralizmus, a kultúra vegyes vallású dimenzióját helyezzék a gondolkodásuk középpontjába. És azok, akik valamely vallási hagyománynak elkötelezettjei vagy kutatói, cseréljék le a szemüvegüket, és próbálják meg a saját vallásuk abszolút igazságát a vallások párbeszédében feltárulkozó igazság alá helyezni. Különösen a vallások tanítói, papjai, rabbiai, imámjai a legnehezebb feladat előtt állnak a vallási pluralizmus korszakában. Ők a felelősek azért, hogy vallás béke lesz-e Európában és Európán kívül, vagy vallás háború. Ezt a felelősséget nem háríthatják rá a modernizmusra, nem háríthatják rá az államhatalmakra, és nem háríthatják át az emberekre, akik születésüknél fogva rosszak. Ezt a felelősséget csak magukra háríthatják. Mert eddig is ők voltak a felelősek azért, mert vallásháborúk voltak, és vannak, és csak rajtuk múlik, hogy ez ne legyen így tovább. Nem leszek ám ilyen szigorú végig, de gondoltam, hogy tegyük le a garast. Ha már a lét egyik legfontosabb kérdése az, hogy van-e túlélés, és hogy a túlélés egyik garanciája, vagy talán legfontosabb garanciája az az, hogy az emberek egymással és a nagy kulturális hagyományok egymással párbeszédbe kerüljenek, ahogy Hans Küng, sokak által ismert tübingeni idős teológus fogalmazta, nincs világbéke vallásbéke nélkül, nincs vallásbéke a vallások párbeszéde nélkül, akkor nem tehetünk úgy, mintha ezek a tények nem lennének, és nem maradhatunk meg a frakcionális vallási gondolkodásban, hanem meg kell keresni azokat a támpontokat az emberiség kulturális kincseinek, azokat a támpontjait, amik lehetővé teszik számunkra, hogy valahogy levessük magunkról érdemben a saját vallási hagyományunk által ránk öntetett kényszerzubbonyokat, és megpróbáljunk valahogy belehelyezkedni más-más vallási hagyomány, vagy éppen a vallástalanság hagyományának az öltözékeibe. Ha erre nem vagyunk hajlandóak, szabadok vagyunk, megtehetjük. De akkor ne beszélgessünk a vallás békéről. A délelőtti előadások során Gábor György Lessingről is beszélt. És aztán kikérdeztem, mert sajnos nem tudtam itt lenni az előadásának elején, hogy miket mondott. Szerencsére nem lőtte le a poénjaimat. Az első, amit mondani szeretnék, egy példa, egy hasonlat, egy kép, ami egy gyűrűről szól. Gondolom, szinte mindenkinek van a kezén gyűrű, és azt a gyűrűt szereti is, hiszen azért hordja. Én is szeretem a gyűrűt, amit hordok. Schlesing a Bölcs Nátán című drámájának az egyik jelenetében egy egyébként nagyon sok más verzióban korábban, a 18. század előtt is olvasható, gyönyörű hasonlatot mondott a három nagy világvallás egymás mellett éléséről, a vallási toleranciáról. Ennek a hasonlatnak egy korábbi változatát szeretném először felolvasni, amit a Dekameronban olvashatunk, és majd mindjárt kiderül, hogy miért. Idézem. Ugye arról van szó alapjában, hogy egy apának volt egy gyűrűje, amiben benne volt az ő hatalma, és aztán, amikor már érezte, hogy közeledik a vég, akkor a három fiának, mind a hármat egyformán szerette volna az örökségét átadni, de egyik fiút se szerette volna kiválasztani. És ezért csinált két másik, pontosan az eredetivel hasonló, vagy eredetinek tehát megkülönböztethetetlenül hasonló gyűrűt, annyira, hogy ő maga se tudta megkülönböztetni. És aztán mindegyik fiú eljött a halálos ágyához, az apa elbúcsúzott tőlük, megáldotta őket, és azt mondta, hogy fiam, itt van az egyetlen gyűrű, rád bízom, mind a három gyerekre. Most jön az idézet, Dekameron. Mindegyik számot tartott az örökségre és a tisztességre, és nem volt hajlandó a másiknak átengedni. Minek utána pedig látták, hogy egyik gyűrű annyira hasonlít a másikhoz, hogy semmiképpen nem lehet megismerni, melyik az igazi, eldöntetlen maradt. És ma is eldöntetlen ama kérdés, melyikök az atyának igazi örököse. És azért mondom neked, Uram, ama három törvény felől, ugye, zsidóság, kereszténység, iszlám, melyeket három népnek adott az Atyaisten, és melyek felől kérdést intéztél hozzám, mindegyik azt hiszi, hogy az ő öröksége, az ő törvénye az igaz, és annak parancsait kell cselekednie. De hogy melyiké az igazi, az a kérdés épp úgy eldöntetlen, mint a gyűrűk dolgában. Ez a Dekameronnak a változata. A kérdés nem eldönthető. És itt megáll a Dekameron. És ezt a megállást fejleszti tovább Lessing a maga verziójával. És azt mondja két nagyon fontos dolgot. Az egyik, hogy a gyűrűnek a titka az, hogy aki viseli, az kedves lesz az Isten és az ember előtt egyaránt. És a másik, hogy mi, azt mindjárt elmondom, de előbb az idézet. Lássuk Lessinget. Idézem. Az igazi gyűrű kedvessé teszi Isten és az ember előtt a viselőjét, ez mindent eldönt, hisz a hamisítvány nem hathat. Kövessétek megvesztegethetetlen, gáttalan áradó szeretetét, versengve igyekezzen gyűrűje varázshatalmát kiki megmutatni. Segítse bűvös erejét szelítség, jóra serénység, szíves béketűrés, Isten előtt térdet hajtó alázat. S ha majd a gyűrű varázs ereje késő fiakban megnyilatkozik, pár ezred év múltán járuljanak majd ők megint eszék elé, bírói szék, mikor nálam bölcsebb bíró ül majd e székben, maga az Isten. Miről van szó? Tovább fejlesztette Lessing ezt a gondolatot, és nem mondja, hogy eldönthetetlen, melyik vallás igazsága az igazság, hanem azt mondja, hogy a vallások mindegyikének, amíg a világ világ, amíg meg nem jelen az egész emberiség az akkor tételezett Isten végső ítéletet hirdető trónusa előtt, no addig mindenkinek erejét megfeszítve az imént említett erények gyakorlásában kell jeleskednie, mert ez fogja eldönteni utólag, hogy kinél volt az apa egyetlen ható az erőt, a vallás erejét, a szeretet erejét hatékonyan képviselő gyűrű. Vagyis a vallások versenyben vannak. Nem a kinyilatkoztatás igazságának szépsége és jósága, nem a vallás gyakorlatoknak az ereje és energiája, nem a liturgiáknak a lenyűgöző fényessége az, amelyik eldönti, hogy melyik vallás az értékes vallás, és nem a vallások egymással szembeállító méricskélése, és az egyik vallás mérlegére helyezett másik vallások súlya dönti el, hogy a vallásnak mi a társadalomépítő, az emberiség túlélését segítő ereje. Nem az dönti el, teológusok, külön mondom, nem az dönti el. Nem üthetjük egymás fejét Bibliával és Koránnal és Bhagavad Gita-val és Tripitakával és Hubbard műveivel. Hanem az dönti el, hogy ezekből a vallási forrásokból milyen szeretet energiát, milyen építő, konstruktív, felszabadító, méltóságot növelő, irgalmat adó energiát teszünk bele ebbe a világba. Az dönti el a vallási igazságunk igazságvoltát, és nem a teológiai viták. Azt láthatjuk tehát, hogy Lessing ez a felvilágosodásnak ez a különleges prófétája, azt képviseli, hogy a vallások versenyét nem a vallási igazságok versenye, hanem a vallásosok magatartás versenye dönti el. Három gyűrű, mondta Lessing, a zsidóság gyűrűje, a kereszténység gyűrűje és az iszlám gyűrűje. Próbáljuk meg egy kicsikét tovább gondolni a három gyűrű hasonlatát. És azért szükséges tovább gondolni, mert bármennyire tetszetős az a gondolat, hogy majd az Isten és az emberek előtti becsület szerzés fogja a vallások közötti vetélkedést eldönteni, probléma van. És a probléma első pontja az, hogy a történelem és a mai vizsgálataink is arra tanítanak bennünket, hogy az Istennek tetszés és az embereknek tetszés gyakorta ellentmond egymásnak. A vallások ki vannak szolgáltatva annak a csapdának, hogyha nagyon radikálisan képviselik a vallási igazságot, elfogy mögülük a tömeg. És ha embereknek akarnak tetszeni, akkor kénytelenek lealkudni a saját vallási igazságuk radikalitását. Vagy Istennek tetszünk, vagy az embereknek tetszünk. Nem csoda, ha minden vallási hagyományban, minden történelmi korszakban megjelenik az eredeti tanításra emlékeztetők kicsiny. Azt is lehet mondani talán, hogy szektariánus kicsi, azt is lehet talán mondani, hogy fundamentalista módon kicsi közössége, akik a saját vallási hagyományuk emberek tetszését kereső teológiai korruptivitását állítják pellengérre. És a vallások menedzsereinek, tanítóinak, papjainak reálpolitikája pedig belső kiközösítésbe teszi, belső gettóba teszi ezeket a radikálisokat, mert hát elment ezeknek az eszük? Hogy tartjuk fenn a templomokat? Hogy tartjuk fel a főiskolánkat? Hogy fogunk tovább élni? Hogy fogunk Mercedes-szel közlekedni? Hogy fogunk belvárosban irodát bérelni? És így tovább, hogyha radikálisak leszünk. Nem megy a kettő együtt. Nem megy. Gotthold Ephraim Lessing, tévedtél. És a tévedése minket az elé, a súlyos feladat elé állít, hogy mi magunk találjuk meg valahogy azt a választ, hogy hogyan lehet egyszerre megőrizni a saját vallás üzenetének átfogó voltát és radikális, gyökerekig ható voltát, és hogyan lehet megpróbálni mindent, hogy a missziónk egyben sikeres is legyen. Mielőtt megpróbálok errefele tovább menni, szeretnék még Lessing gyűrű hasonlatán fejleszteni egy kicsit, néhány nagyszerű szerző művére hivatkozva. Talán megoldás a vallások közötti párbeszéd problematikájára az is, hogyha megszüntetjük a vallásokat. Töröljük le Istent az égből, robbantsuk szét a panteonokat, közösítsük ki a hívőket, és akkor megszűnik a vallás közé párbeszéd problematikája. Vallás nélkül nincs vallás közé párbeszéd. Ez volt az ateizmus nagy programja. Lehet talán mondanunk az ateizmus a negyedik gyűrű, mert az egy megoldás a vallások közötti párbeszéd kérdésére, ha az egész kérdést kilőjük, a szónak átvitt és sajnos konkrét értelmében egyaránt. És nagyon jól tudjuk, hogy az ateizmus a maga nemes formájában pont azt látta meg a vallásokban, bármelyik nagy vallási hagyományban, amiről mi is az előbb problémáztunk, nevezetesen is, hogy az embereknek tetszés útját úgy járták, hogy a hatalomnak, a mindenkor fönnálló hatalomnak akartak először tetszeni. Mert az biztosítja mégis, hogy nagy hajókon evezzünk az emberiség óceánján, és nem kis csónakokkal. Mert hogyha társául szegődünk a mindenkori császárnak és királynak és államfőnek, akkor biztosítva lesz, hogy úgy mondjam, a lelkipásztori aktivitásunk zavartalansága. És ezt a problémát, hogy igazából a vallások ugyan azt próbálják állítani, hogy az emberiség hasznára akarnak válni, de nem ezt mutatja a történelem, mondták a legkiválóbb ateisták, hanem úgy tűnt, hogy a hatalom szolgálata vált a vallások központi aktivitásává. És a hatalom biztonságát élvező vallásokkal kellett találkozni a modernitás, a felvilágosodás Európájában. És erre mondták az ateisták, nyet. Kudarcba fulladt az ateista projekt nem az intellektuális gyengeségei miatt, mindenkinek üdítő dolog, vérpesdítő, agypesdítő, szellempesdítő dolog ateistákat olvasni, mert nem hagy békén. Gyökerében kérdez rá saját vallási elfogultságainkra és butaságainkra. Mégis a történelem azt mutatta, hogy az ateista projekt kudarcba fulladt, mert az emberre hivatkozva föláldozta az embert tömegével. Hiába hivatkozott arra, hogy az ember kiteljesedésének útjába álló vallást és a vallások mögött lévő mindenhatót le kell a trónusról taszajtani, hogy végre elszakadjanak azok a kötelékek, amik a nagyjá lenni vágyó embert lekötik, gettókba, tömegsírokba. A nyilvánosság előtti ellehetetlenülésbe küldték erőszakos eszközökkel azokat a tömegeket, amelyek útban voltak a humánum nevében meghirdetett ideológia győzelmének. Egy másik megoldásnak is tanúi vagyunk ma a Lessingi problémára. Nem megoldás a három vallás között választani, a negyedik gyűrű sem funkcionált láthatjuk, egy ötödik gyűrűt is felvethetünk, és ez a gyűrű az ezoterika gyűrűje. Látszólag az ezoterikus ajánlatok megvalósítják a felvetést, a vallási harmóniát. Látszólag ugyanis a problémát átvitték a vallási igazság problémájából, a vallási javak harmóniát szolgáló megkülönböztetésének és hasznosságának problémájára. Mert hiszen azért fordulunk sokan, valószínűleg a jelenlévő között is, a legkülönbözőbb tetszetős ezoterikus praktikákhoz, amihez én a természetgyógyászatot, homeopátiát, horoszkópot, stb. Is odasorolom, mert azt keressük, hogy legyen valami harmóniánk anélkül, hogy valamilyen vallási hagyománynak a kereteit magunkra kelljen vállalni. Úgy néz ki, hogy az ezoterika programja nagyon sikeres, hiszen a legnagyobb tömegeket tudja legalábbis a gazdag világban maga mögé állítani, mert drágák azért ezek az ajánlatok. Mert hiszen a harmóniát kereső ember megtalálja a harmóniáját. A gyógyulást kereső ember megtalálja a gyógyulását. Azt mondja az egyik nagy vallásszociológus, believing without belonging. Hit az ezoterikus tartalmakba az elkötelezettség szükséglete nélkül. Látszólag az ezoterikus vallási ajánlatok megvalósították a vallási pluralizmus célkitűzését, mert nem törődnek a nagy vallási hagyományok exkluzív igazságtartalmaival, melyek számos történelmi valláskonfliktushoz vezettek. Másrészt sajátos, megszabadító és gyógyító tudásokat tárnak fel, melyenek hasznossága, eredményessége igazolja gyakorlatilag az igazságokat. A nagyvallási hagyományok követői, tanítói aggódva és kritikával figyelik a valláspiac ezoterikus kínálatát. A sok apró, partikuláris igazságszegmens kavalkádjából hiányolják a koherens vallási rendszer egészét, amely nem pusztán egy-egy aktuális emberi problémára ad biztos és gyors megoldást, hanem átfogó és egyetemes szemléletet ad, amelyből forrásoztatja konkrét megoldásait. A nemes vallási hagyományoknak nincs szüksége összeesküvések folyamatos leleplezésére, titkos tanítások kalandos feltárására, és főképpen nem elégszenek meg a spirituális egoizmus másikat semmibe vevő, szociálisan érzéketlen szabadság és gyógyítás ígéreteivel. De a felvilágosodás maximája előtt sem állnak meg az ezoterikus piac kínálatai. Mert látszólag ugyan a gnosztikus hagyományok folytatói, hiszen minden praktika mögött megtalálható valamiféle gnosztika. A felvilágosodás vernunftja bírói széke előtt azonban nem állhatnak meg, mert igazságaik nem a racionális okfejtés következményeiként születnek meg, és semmit sem tartalmaznak az ész és értelem igazságainak gyakorlati következményeiből, melyet etikának nevezünk, és melynek legnemesebb európai megfogalmazását Kant kategorikus imperatívuszában találhatjuk meg, cselekedj úgy, hogy tetted logikája egyetemes érvényű lehessen. Az ötödik gyűrű talán az, amit ma a leginkább megoldásnak láthatunk. Tegyük zárójelbe a vallási igazságok kérdését. Tulajdonképpen tegyük zárójelbe magát az Isten kérdését is, vagy az istenekét, és keressük meg, hogy bármilyen vallási hagyományból a konkrét ember számára kikevert valláskoktél adja meg számára a feloldódást, az ellazulást, Lyotárral szólva a létezés bárgyú mosolyának örömét. gyűrűk vannak előttünk, és a probléma nincs megoldva. Úgy gondolom, hogy a pluralizmus, aminek a problémája miatt a Létkérdés konferencia a vallások konfliktusát és a vallások közötti harmóniát feszegeti, nem olyan jellegű kérdés, amit az ember egy konferencián témául választ, aztán utána egy másik konferencián áttér egy másik témára. A pluralizmus tapasztalata a mai társadalomban, még itt ebben a viszonylag elzárt Magyarországon is, alapkérdés, alapvető kérdés, olyan kérdés, mint a levegő kérdése. Csak a pluralizmus viszonyai között lehet gondolkodni, csak a pluralizmus légkörét lehet belélegezni, vagy oxigénjét, vagy nem tudom miét. Vagyis tehát nem lehet úgy gondolkodni a vallásokról tovább, mint a markáns bevezetőben említettem, hogy vannak bizonyos különálló vallások, és akkor az egyik meg a másik között ilyen viszony, meg olyan viszony, meg amolyan viszony. Ennek a gondolkodásnak a radikálisan globálissá vált falvainkban, mint Budapest, már nincs relevanciája. Ez a nehéz, nekem is nehéz. Nos, úgy gondolom tehát, hogy az elsődleges lépés, amit meg kell tennünk hívőknek, nem hívőknek, ilyen hívőknek, olyan hívőknek, aktívaknak, kevésbé aktívaknak, hogy a vallási szeparatizmus helyett a vallásdiskurzus legyen a témánk. Azt a kérdést kell feltennünk, kicsit Lessingre is utalva, hogy vajon a vallások a mai világunkban, kicsiny világunkban, családban, baráti körben, hitközségben, vagy a világunkban, hogy vajon ezek a vallások milyen funkciót, milyen szerepet játszanak a társadalmi együttélés fejlesztésében, vagy az együttélés megnehezítésében. Ez a központi kérdés. Ezt a kulturális sokféleséget kell valahogy látni, és nyilvánvaló, hogy ehhez a látáshoz egy kicsit mindannyiunknak verépként sas szárnyakat kell növesztenünk. Föl kell tudnunk emelkedni, talán az értelem, talán az emberiség jobb sorsa iránti elkötelezettségnek a szárnyaival, a vallási frakciók fölé, és valahogy rá kell tudnunk látni arra, hogy a kultúra, a túlélés problematikája milyen dinamikával jelenik meg előttünk. És egy másik jelenség is létezik, amivel óvatosan kell bánni, ez az elemelkedés, ez vallásesztétikaként jelenik meg sokszor. Vannak vallási jellegű megnyilatkozások a vallási hagyományokon kívül, a pluralizmus, a valláspiac, a sokféleség piacán. Sztárkultuszokra gondolok, a képző és filmművészetnek vallási hagyományokban tobzódó alkotásaira gondolok. Második János Pál olyan médiasztár volt, amilyen pápát nem láttunk addig még sohasem. Olyan sztár volt, mint Diana hercegnő. Temetéseket, agóniákat, születéseket, megjelenéseket és távozásokat ünnepel a média. Az emberek valami miatt oda tapadnak a képernyő előtt, mert valahogy azt élik át, hogy a sarkos világból a kipárnázott spiritualitásoknak a lenyűgöző világába tudnak átkerülni azért, mert látják azokat a jeleneteket, amiket a média olyan nagyszerű inszcenálásával, hogy a megjelenítésével működtet. És hogy úgy mondja, meg lehet ezeket a sztárokat csinálni, és ezeket a megművelt, esztétikailag, média esztétikailag kialakított szereplőket látjuk, és a nagy zarándokok tömegeit látjuk, és kiváló személyiségeket látunk, és nagy gondolatokat látunk, és rettenetes baleseteket látunk, és azt tapasztaljuk, azt éljük át nagyon sokan, hogy nem csak az van, amiben mi vagyunk, a hétköznapiságunk, hanem van valami másik dimenzió is, amiben ezek a gyönyörök, ezek a lenyűgözöttségek a mieink lehetnek, és a képernyő, az internetes képernyő és a televízió képernyője megadja ezeket a vallás esztétikai élményeket. Amikor tehát arról a témáról beszélünk, hogy hogyan lehet valahogy madártávlatból rátekinteni a pluralizmusból fakadó kötelezettségekre, és ennek a plurális társadalomnak a dinamikájára, akkor egyben azt is látnunk kell, hogy egyáltalán nem csak vallási hagyományokkal találkozunk, egyáltalán nem csak a nagy nemes vallási hagyományokkal találkozunk, hanem sok minden mással is, olyasmikkel is találkozunk, amelyek önmagukat nem nevezik ugyan vallásnak, de funkciójukat tekintve ugyanúgy vallások, mint a hinduizmus, vagy a kereszténység, vagy az iszlám ebben a modern média kultúrában, Magyarországon is, a világ más helyén is. A Vernunft, a gondolkodás, hogy úgy mondjam, a vallástudományi megközelítés válasza tehát a Lessingi problémára az az, hogy kívülről kell nézni a dolgokat, rátekinteni a vallásdiskurzus mai jelenére, és ebben vállalni a felelősséget, amelyeket a vallások viselnek a túlélés biztosításában. Itt azonban a jelenlévők között egyáltalán nem csak olyanok vannak, akik a vallásokra kívül néznek, hanem a vallások követői is itt vannak a teremben. És a kérdés a következő, amivel foglalkoznunk kell, és akkor mit? Akkor mit tegyenek a vallások elkötelezett hívei? És mit tegyenek főképpen a legnagyobb felelősséget viselők, a farizeusok, az írástudók, a teológusok, a kutatók, a tanítók, a rabbik? Mit tegyenek? Mit tegyenek a saját vallási hagyományukkal? Hogy néz ki a vallási hagyományok közötti együttműködés elméleti lehetősége, ha nem kívülről nézzük a dolgokat, hanem belülről nézzük a dolgokat? A vallásokról való gondolkodásnak ez a szükséges új paradigmája, amelynek lényege tehát az, hogy a vizsgálódásunk és logikánk középpontjába ne a különböző vallási hagyományokat és intézményeket állítsuk, hanem a kortárs kultúra egészét és ebben a vallásként megjelenő dimenziókat, a vallás... Na most elvesztettem. Dimenziókat, a vallások teológusait és filozófusait új kihívások elé állítja. Gustav Mensching, egy nagy német vallástudós 20. században, azt mondta, hogy akkor tudjuk megérteni a egyik vallásból nézve a másik vallást, hogyha megértjük annak a vallásnak az életcentrumát, Lebensmitte, mondta Mensching, a vallás centrumát. Vagyis úgy is lehetne magyarul fogalmazni, hogy nem nyugodhatunk addig, bármelyik vallásnak vagyunk teológusai, stb., amíg nem értjük meg legalább egy másik vallásnak ezt a bizonyos centrumát. És lehetőleg, hadd ajánljam, lehetőleg válasszunk olyan vallást, ami nagyon messze van a miénktől. Tehát lehetőség szerint a zsidóságban felnőtt és abban gondolkodó ember ne az iszlámot válassza, mert ez túl közel van. Válassza a dzsainizmust. És a keresztény is lehetőség szerint megint csak ne a zsidósággal foglalkozzon, mint valami előszobával, ahogy a teológusok csinálják, hanem válaszol valami egészen mást, válaszol a hinduizmust, végezzel a Bhakti Vedantát, már a főiskolát. Két alapállást látok én a valláson belülről való vallási pluralizmus gondolkodásáról, tehát a teológiai, eddig a vallástudományról volt szó, a teológiai oldalról. Az egyiket komparatív teológiának nevezik, a másikat pedig pluralista vallásfilozófiának. Nagyon röviden szeretném ezt összefoglalni csak, hogy aztán a gyakorlatra is rátérjek, 10 percem van, 11 mérésem szerint. Köszönöm. Nos tehát, a komparatív teológia egy olyan alapállás, amelyik a saját vallás biztos igazságában nem kételkedik. Viszont minden erejét megfeszítve próbálja felfedezni más vallásokban a hasonló igazságot. Mondok egy példát, tegnap sokan ott lehettünk ezen a gyönyörű fényünnepen, Diwali, boldog új évet különben, és láthattuk, hogy a fény szimbolikájával hogy bánik a hinduizmus ezen az ünnepen. És akik valamennyire ismerjük a zsidóságot, azok azt mondjuk, hogy hát a Hanuka gyertya meggyújtása is valami ilyen fény dolog, vagy akik a kereszténységet ismerik egy kicsikét, azok jól tudják, hogy hát bizony adventban is, ahogy folyamatosan gyújtódik meg a négy gyertya, vagy akik húsvétkor a feltámadási misét ismerik, azok tudják, hogy a tűzből fakadó fény, fénye nappal napja vagy, hogy az hogy terjed szét a templomban, és aztán hogy zendül fel a húsvéti örömének. És a pluralist és a komparatív teológiának az a tétele, hogy a saját vallás igazságát elmélyítheti, megerősítheti, és a vallások közötti párbeszédet megalapozhatja, ha a saját vallásunk kulcs igazságait fölfedezzük más vallási hagyományok igazságai között. A lessingi vallásoknak könnyű a helyzete, mert ugyan nem Ádámtól, Évától, de Ábrahámtól, minden hívő atyától származik mind a három. Hivatkozik mindegyik a maga módján Ábrahámra. A hasonlóságokat sokkal könnyebb megtalálni, mint a különbözőségeket. Nehezebb talán úgymond a nyugati meg a keleti vallások közötti hasonlóságokat megtalálni, de azért van bőven lehetőség rá. És úgy látom, hogy minél globálisabb a világ, minél nagyobb a forgalom, hogy is mondjam, csak mondjuk Kalkutta és London között, annál inkább lehet látni, hogy már nem a kereszténység felsőbbrendűsége, hanem a kereszténység alsóbbrendűsége válik a diskurzus középpontjává, és azt is lehet látni, hogy a hasonlóságok felismerése nagyon erős, és például nagyon sokan, adott esetben indiaiak is mondják, hogy a buta európaiaknak, hogy hát ha tudni akarod, mi a Bhagavad Gita, hát olyan, mint a Biblia, pedig hát a Bhagavad Gita egyáltalán nem Biblia a hinduizmusban, de Secco Jedno a könyvvallások követőinek azt kell róla mondani, hogy tudja, hogy a mérlegen mennyire viszi ki a jelzőt. Nagyon izgalmas dolog tud lenni, minél centrálisabb vallási igazságot próbál a teológus felfedezni egy más vallásban, annál nagyobb a tét. Mert annál nehezebb fenntartani a minden vallásból fakadó, hát azért mégiscsak a mi vallásunk az egyedül üdvözítő, virágozzék ugyan minden virág, de vannak virágok, amelyeket mi locsoltunk. A másik teológiai, intellektuális erőbedobás, ami a mai szakirodalomban egyre erősödik, a pluralista vallásfilozófiának az alapállása, amelyik egy lépéssel tovább megy, mint az összehasonlító teológia, és azt mondja, az igazság senkié. Semmelyik vallási hagyomány, semmelyik filozófiai iskola nem rendelkezik az igazsággal. Bármennyire is hiheti, hogy Isten maga szólt, bármennyire is hiheti, hogy az isteni szót közlők hitelesen közlik azt a szót, bármilyen mély vallási élménye lehet a saját Istenével való, akár misztikus találkozásból is, az igazság nem tárgy, az igazságnak nincs birtokosa. az igazság fog birtokolni azáltal, hogy az igazságkeresés plurális útjára rálépünk. És abban a hitben beszélgetünk egymással, hogy a magunk módján, a saját hagyományaink által befolyásolt, de nem 100%-osan meghatározott módon meg fogjuk találni az igazságot, mert ebben a dialógusban a megváltó, az emberiség sorsát jobbá tévő, a mi erkölcsünket, etikánkat jó irányba igazító igazság fog minket megtalálni. Nem a külön hagyományok teológiáján van a hangsúly, hanem a külön hagyományok dialógusában feltárulkozó igazságon van a hangsúly. És ez az, amit Lessingtől ma esetleg megtanulhatunk. Na ez az, ami nem fog kiderülni, amíg világ a világ. Csak akkor fog kiderülni, amikor mindannyian megjelenünk a remélhetőleg irgalmas, mindenhatók gyönyörűséges panteonja előtt. Utolsó 5 percben gyakorlati dolgokat szeretnék mondani le a sasszárnyakkal, maradjunk verebek, lássuk, hogy hol csipegetünk. Ezt a nagy munkát, ezt a nagyon nagy munkát, ezt az olyan munkát, amelyik a hívő embert, hogy úgy mondjam, a szíve, a lelkiismerete közepéig érintő munka, és a vallási közösségek szervezőit, vezetőit az identitásuk centrumában érintő kérdés. Hogy ezt a nagy munkát most mivel kellene elkezdeni, vagy mivel lehetne folytatni, szerény véleményem szerint. Az első terület, ahol folytatni kell, az oktatásnak a területe. Analfabéták nem tudnak még SMS-t sem írni. A vallási analfabétizmus kiszolgáltatja az embereket egyrészt a mindenféle guru, most ezt így idézőjelben nem bántó módon mondom, mindenféle okostojás új evangéliumainak, amik ma igazságok, holnap már másképp gondolom. Ez nem csak drága, hanem értelmetlen is. Innen is üzenhetjük mindannyian együtt a mindenkori oktatás felelőseinek, hogy a gazdálkodj okosan mellé, a higgy, gondolkodj okosan tantárgyra is ügyeljenek. De a vallási közösségek által fenntartott lelkészeket kiképző intézmények is legyenek szívesek meghallani az innen a létkérdés konferenciáról küldött üzenetünket, hogy vége a frakciózásnak. Csak a vallási hagyományok közös kultúrájára koncentráló képzés elfogadható a vallási pluralizmus idején. És minél inkább emeljük a színvonalát a teológus képzésnek, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem lesznek acsarkodások, lokális, a helyi gettók közötti köpkülődések, hanem át tudunk tekinteni vendégbarát teológiákat, tudunk művelni vendégbarát pásztorokat, tudunk kiképezni. Meg kell tudnunk erősíteni, és innen üzenjük a média gazdáinak, meg kell tudnunk erősíteni a vallási pluralizmus intellektuális pozícióit a médiában, és 99% a médiában szóljon a pluralizmusról, szóljon a sokféleségről, szóljon a megértésről, szóljon a dialógusról, és 1% szóljon a frakcionális vallási közösségek saját hagyományának közvetítéséről. Mert ezt követeli tőlünk a túlélés. Nem játékszer van a kezünkben, hanem sok értelemben kulcs van a kezünkben. A holnapnak a kulcsa. És végül, befejezésként, a vallási közösségek felelőseinek üzenhetjük innen a létkérdés konferenciáról, hogy hagyják abba a politikusok melletti sündörgést. és nyerjék vissza a vallási közösségek autonómiáját. És ne higgyenek a mai piacnak, amelyik úgy tűnik, hogy a vallást arra akarja használni, hogy a privát lélek redőit simítsa ki. De a vallási hagyományok ismerői tudják, hogy hány próféta sírjánál könyöröghetnek. És az a vallási hagyomány, amelyik nem tudja elmondani a mindenkori rendszer hatalmi, a dávidi kísértésbe belebukott hatalomnak a kritikáját, az feladta azt a küzdelmet, hogy megfeleljen a saját Istenének. Köszönöm a figyelmet.